Jó estét kívánok az Inforádió hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A választási hátralévő időre sorozatot indítottunk, hogy a kutatások szerint parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait a kötelező belpolitikai kérdések mellett gazdasági terveikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK már elfogadta a meghívást, a Tisza párt nem kívánt élni az alkalommal. Ma külpolitika lesz napirenden. Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője, a párt képviselő jelöltje ül itt a stúdióban. Kezdjük. Sokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
Mi kell, hogy legyen a magyar külpolitika célja, a Mi Hazánk szerint?
Ugye a külpolitika nekünk részben belpolitika is. Nemzetstratégia, lévén mi vagyunk az egyetlen olyan ország a világon, aki saját magával határos. Tehát azt gondolom, hogy nálunk a külpolitika elsődlegesen a nemzetstratégiával ér egybe. Innentől nyilvánvaló a szomszédos államokkal való olyan együttműködés, amely biztosítja az elszakított nemzet testeinknek az őshonos szülőföldjükön való megmaradás és a teljes jogbiztonság és a kulturális, adott esetben nem csak kulturális autonómiának a kivívását. Azt gondolom, ez egy elsődleges célja kell, hogy legyen minden nemzetben gondolkodó magyarnak. És hogyha a széles értelemben vett külpolitikát nézzük, akkor ez elsősorban a geopolitikai helyünk határozza meg. Magyarország a Kárpát-medencében egy olyan helyen van, amely ezt lehet előnyként és hátrányként is megközelíteni, de ez egy adottság, amiből ki kell hozni a legtöbbet, amit lehet. Mi kelet és nyugat határán vagyunk. Magyarországnak lehetősége van arra, hogy egy összekötő kapocs legyen. Sokszor előfordult már ez a történelemben korábban is. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországnak elsődleges érdeke, ez a méreténél is, mondom, a geopolitikai helyzeténél is helyzetéből adódóan, hogy jó gazdasági kapcsolatokat, diplomáciai kapcsolatokat építsen ki minden nagyhatalommal. Legyen az nyugati, legyen az keleti, vagy akármilyen más geopolitikai térségben elhelyezkedő közép- és nagyhatalomról beszélünk, ez az elsődleges cél.
Ha már a szomszédság politikával kezdte, akkor ne kerülgessük a kását. Mit kezdene Szlovákiával például? Ott milyen kapcsolatokat lehetne kiépíteni? Ott volt Malina Hedvig ügy, magyar. Mi volt, amiatt verték meg a köztársasági elnököt, visszafordították a hídról, ma meg 6 hónap börtönnel fenyegetik azokat az embereket benne, nyilvánvalóan magyar politikusokat is, akik tagadják a Benes dekrétumok értelmességét. A szlovákiai magyar politikusok mondjuk ebbe bele is állnak.
Nem kérdés, hogy mi kell, hogy legyen a mi célunk. Csak és kizárólag, tehát a szomszédokkal való együttműködést is csak és kizárólag, mint mondtam, nemzetpolitikai oldalról lehet megközelíteni. Amit ön felvetett, ez annyira aktuális, nem csak ön mindaz miatt, amit elmondott. Én éppen ma hajnalban érkeztem vissza Brüsszelből, ahol tegnap egy szakbizottsági ülésen, a Liba szakbizottsági ülésén a Benes dekrétumokkal és ezzel a büntető törvénykönyvi módosítással foglalkozott az Európai Unió egyik szakbizottsága. Egészen döbbenetes élmény volt egyébként. Hagy meséljem ezt el, és utána a következtetéseket ebből levonom. Azért volt döbbenetes az élmény, mert van egy olyan jogszabály, amely ellene megy az uniós jogszabályoknak, a nemzetközi szerződéseknek, az emberi jogi chartáknak, minden, tehát a kollektív bűnösség tana elfogadhatatlan egy jogállamban, az uniós szabályok szerint is. Ehhez képest a Benes dekrétumok élnek, és annyira hatályban vannak, hogy joghatást gyakorolnak. Földeket koboznak el. Gyakorlatilag ott tartunk már, hogy több 10 millió euró értékben 1000 hektárnyi területeket koboztak már el és nem csak magyar nemzetiségűektől, ugye ez a németeket is érinti, de az a, az öröklődés miatt bizony szlovák, magukat már szlováknak valló szlovák állampolgároktól is koboznak el földeket. Tehát egészen elképesztő dolgok történnek, mindez az unió területén, anélkül, hogy az unió bármit is lépett volna az elmúlt években. És akkor most végre van egyfajta elmozdulás a kérdésben. Ugye mondhatjuk azt, hogy azért ezt a szélső liberális, a progresszív erők indították Szlovákiában, és mi, mint nemzeti radikálisok, jobboldalinak tartott, stb. Párt, hogy tudunk a progresszívek mögé beállni. Nyilván nem erről van szó. A progresszívek azok emberi jogi, nem nemzeti kisebbségként tekintenek a magyarságra, emberi jogi kérdésből közelítik. Ez nagyjából ugyanaz egyébként, mint a rendszerváltoztatás idején a falurombolások elleni tüntetés, ha nyilván emlékszik rá, ott is volt egy nemzeti minimum, tehát az akkori liberálisok, az SDS emberi jogi oldalról közelítve, de beállt mondjuk a nemzeti radikális csurkáik mellé, és együtt tüntettek az erdélyi falurombolás ellen. Tehát akárhonnan indul ez a kezdeményezés, ez létrehozhat egy nemzeti minimumot, de persze elhatárodunk attól, amit a progresszív erők azért a háttérben szeretnének, itt a szlovák rendszer destabilizálásáról van szó. Ez egy politikai támadás a szlovák kormány ellen, amiben mi nem veszünk részt, viszont mindenképpen mi korábban is ugyanezt képviseltük a Beneš dekrétumok kapcsán. Én több mint másfél éve vagyok kint az Európai Parlamentben, de decembert megelőzően is számtalanszor felszólaltam ebben a kérdésben. Nyílt levelet intéztünk, meg kérdéseket juttattunk el a szlovák kulturális miniszterhez, tehát én ezt folyamatosan életben tartottam, ezt a kérdést nekünk. Ez most nem hirtelen jött a semmiből, de természetesen mi beleállunk egy olyan a nemzeti érdekeket és a magyarság érdekeit képviselő egységbe, ami arról szól, hogy a Beneš dekrétumokat azonnali hatállyal, illetve nem a teljes, nyilván itt nagyon sok pontról van szó, arról a 13 pontjáról beszélek, ami kollektív bűnösség tanát rögzíti, és diszkriminálja a magyar és német nemzetiségűeket. Tehát ennek az eltörlését minimálisan követeljük, és én még tegnap a felszólalásomban elmondtam, hogy és mit követelünk még. Nem tudom, hogy erre gyorsan van-e idő felsorolni. Ugye itt van egy készülőben lévő nyelvtörvény Szlovákiában, amely megtiltaná a közterületeken a magyar nyelv használatát.
De az már egy kivívott joga a szlovákiai magyaroknak, nem?
De most van egy de van egy nyelvtörvény készülőben, ami már elkészült, csak még nem lépett hatályba. Nyilván érzik ők is, hogy azért ezt nem olyan egyszerű keresztül vinni. Én ennek a föltettem tavaly nyáron ezt is kérdésbe a kulturális miniszternek, hogy mi van ezzel a nyelvtörvénnyel. Azt válaszolta, hogy jelenleg még civil szervezetekkel egyeztetnek, ami jó, egyébként, ha egyeztetnek, akkor bízzunk benne, hogy nem is fog életbe hatályba lépni soha, de ez a nyelvtörvényszöveg, ez elkészült, és egészen elképesztő módon diszkriminál. Tehát ennek a nyelvtörvény, hogy lebeg ott a magyarok feje fölött ennek a nyelvtörvénynek a hatályba lépése, ezért óhatatlanul követeljük, de amúgy is, tehát ettől függetlenül is, a magyar nyelv hivatalossá tételét magyar lakta területeken. Tehát azért itt közel, népesség közel 10%-áról beszélünk. Úgyhogy ez az egyik követelés. Fölvetettem, ugye a kulturális autonómiát előbb már említettem, minimálisan elvárható. Természetesen a teljes autonómia kérdése lenne az igazi, nem ördögtől való. Van az Európai Unióban olyan terület, ahol példaértékűen működik az ilyesmi, tehát ez nekünk nagyon fontos, de a kulturális autonómia intézményrendszerekkel, iskolákkal és állami finanszírozással a minimum. Nem tudom, hogy mennyire tudják a kedves hallgatók, de a fejlesztéspolitika, a regionális politika úgy van szabályozva Szlovákiában, hogy a településekre jutó fejlesztési pénzeknek úgy van a kvótája meghatározva, hogy függ a magasságtól a magasságszinttől. És nyilvánvaló ez azért, mert a magyar lakta területek azok alföldi térségben találhatók, és a hegyvidéki térségben meg már főleg szlovák települések vannak, ergo diszkriminálva van ezen keresztül is a magyar lakta térség, tehát ennek az arányosítását és a diszkrimináció mentességét is követeljük, és ami teljesen alapvető, hogy a szlovák alkotmány azzal kezdődik, hogy mi a szlovák nép. A magyar nemzet ott egy őshonos nemzeti közösség, akik nem önszántukból kerültek ki a magyar állam fennhatósága alatt, nem saját akaratból kerültek a szlovák állam fennhatósága alá. Követeljük az államalkotó közösség, nemzeti közösség elismerését a magyar, ott egy államalkotó nemzet. És innentől kezdve pontosan azért, mert nem a saját önszántukból döntöttek, hogy ott kell élniük a szlovák állam fennhatósága alatt, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kettős állampolgárságot nem engedélyezi a szlovák állam a magyaroknak. Tehát nagyjából ez a minimális csomag, amit mi követelünk az ott élő magyarságnak. Azt gondolom, hogy Szlovákia egy csomó kérdésben nagyon, a mi nézőpontunkból nagyon jó úton halad, egy szuverenista állam, amely meg akarja védeni a nemzeti önállóságot, szembe megy a központosító törekvésekkel, mi ezt támogatjuk, ebben közösen tudunk harcolni, de ez a csomag, amit most önnek elmondtam, ez minimális feltétele ahhoz, hogy ez a két állam baráti alapon egyen rangú félként közösen tudjon harcolni azokért a nemzetállami szuverenitásbeli konzervatív értékekért, amiben mi is hiszünk.
Mennyire kellene, hogy határozott legyen egy magyar külpolitika a Szlovákiával kialakult vitás kérdésekben úgy, hogy európai politikai szintéren a két ország szövetségesnek számít, vagyis a viszony elrontásával volna mit kockáztatni?
Igen, de most akkor ezt közelítsük meg egy másik oldalról. Én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert jó viszony van a két kormány között, talán soha nem volt ennyire jó viszony, mint jelenleg a Fico kormány és az Orbán kormány között, akkor ezt fel lehet arra használni, ezt a jó viszonyt, hogy a magyar nemzeti közösségeknek a jogait biztosítsuk. Én azt gondolom, hogy pontosan a barátság az alapja annak, hogy egy jó tárgyalást el lehessen indítani. Nem értek egyet az Orbán kormánynak a hallgatásával. Ugye azt kommunikálják, és ezt nem is vonom kétségbe, hogy így van, elhiszem nekik, hogy a háttérben folyamatos az egyeztetés a Fico kormányzattal ebben a kérdésben. Nincs okom feltételezni, hogy nem így lenne, de az a helyzet, hogyha a háttérben folynak az egyeztetések már hónapok óta, hiszen március közepén már túl vagyunk, és ugye ez egy decemberi törvénymódosítás, akkor elég lassú ez a tárgyalás, és semmiképpen nem erőteljes. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igenis, ez sokkal határozottabban kötelessége mindenkori magyar kormánynak képviselni a határon túli magyarok érdekeit. És hogy ez mennyire így van, hagyd mondjak egy személyes példát. Ugye én egy olyan frakcióban ülök az Európai Parlamentben, ahol van szlovák tagpártunk. Ez a Republika, amely egy szélső jobboldalinak bélyegzett párt, egy nacionalista, egy nemzeti radikális párt Szlovákiában. Azt gondolhatnánk, hogy egy szlovák nemzeti radikális és egy magyar nemzeti radikális párt együttműködése elképzelhetetlen. Itt a jó példa, hogy lehet. Vannak a Benes kérdésben köztünk is nézeteltérések, ezekről sokat beszélgetünk erről nyilván, mert most aktuális. Nekem nem teljesen elfogadható az a magyarázat a részükről, hogy ez történelmi kérdés, a Benes dekrétumok, ugye ezt történészeknek kell megvitatni, és amikor arra kerül, hogy oké, de földelkobzások, a büntető törvénykönyv, módosítás, ugye ez a Szájzár törvény, akkor odajuk adunk ki, hogy ebben teljesen igazunk van nekünk, ezt elismerik a szlovákok. Ők jelenleg nem ülnek bent a szlovák parlamentben egyébként, ha bent ülnének, nem szavazták volna meg. Azt mondta, hogy elfogadhatatlan a földelkobzás, és ez a Szájzár törvény is. Úgyhogy ezt az együttműködést ezt olyan szintre lehet vinni, hogy például tegnap, hogy mondtam, hogy felszólaltam a LIBE bizottságban, én nem vagyok tagja ennek a szakbizottságnak. Ellenben a szlovák kollégám, Milán Orlik, aki a Republika tagja, mint mondtam, a koordinátor a mi frakciónk részéről ebben a bizottságban, és saját magától ajánlotta fel, hogy átadja az ő felszólalási perceit nekem, mert nagyon jól tudja, hogy ez nekünk mennyire fontos téma. Ergo, hogyha egy szélsőjobboldalinak bélyegzett nemzeti radikális szlovák párttal lehet így együttműködni, mert elfogadják, ugye, nekik megvannak a saját nemzeti érdekeik, de pontosan azért, mert nemzeti szuverenitásban gondolkodnak, ezért teljesen normális, hogy tiszteletben tartják a másik állam nemzeti kérdéseit és nemzeti szuverenitását, és lehet paritásban, lehet kölcsönös gesztusokban együtt politizálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pontosan ez a barátság, ez a jó viszony. Nem, hogy nem lenne szabad, hogy kockáztassa ezt a jó viszonyt az ilyenfajta tárgyalás, érdekérvényesítés, hanem pontosan a jó viszonynak köszönhetően kellene, hogy működjön.
Románia. Szintén nem rózsás a helyzet. Romániában a magyarok választási kampányok idején meg között is rendszerint előkerülnek valamelyik politikai erő bunkósbotjaként. Ott hogyan rendeznék a helyzetet egy ideális külpolitika esetén?
Hát Romániában meg ugye Erdély területén meg fokozottan lényegi az autonómia kérdése. Azért még a felvidéki magyarság egy olyan közel félmilliós lélekszámban van jelen, addig az erdélyi meg a párciumi magyarság, hát az olyan egymillió körüli lélekszámot jelent. Ilyen nagy lélekszámban egy nemzeti közösségnek az autonómia törekvései nem csak hogy méltányolhatóak, de szerintem szinte magától értetődőek. Ugye itt megint volt éppen egy fél évvel ezelőtt nagyjából egyfajta különbség közöttünk és az Orbán kormányzat politikája között, amikor is az elnök választás merült fel. Ugye ott az első körben az Európai Unió a demokrácia jegyében törölte a demokratikus megválasztott elnök eredményeit, teljesen tehát precedens nélküli volt, ahogy a külföld meg az Unió erőből törölte a választási eredményt, de utána volt ugye egy új választás, új jelöltekkel, és akkor az Orbáni kormányzat beállt Szimeon mögé. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert...
Biztos nem csak egy tihanyi mondat erejéig állt be? Úgy érzik, hogy beállt?
Hát azért az a tihanyi mondat eléggé hangsúlyos volt, és ezt mindenki zokon vette. Tehát az erdélyi magyarság azért én elég sok... székelyföldi, de főleg partciumi magyarokkal kapcsolatban vagyok, nem nagyon vették jó névem. Ők tudják, milyen a román nacionalizmus, sőt, már sovinizmusba hajló nacionalizmus. Ők ennek nem örültek, ennek a állásfoglalásnak a magyar kormány fő részéről. Nekünk ez elfogadhatatlan. Nyilván én értem annak is a logikáját, hogyha azon a síkon nézzük, ahol mozog ez a román párt, ugye a globalizmus ellenesség, az LMBTQ ellenesség, a rendszer kritikája az EU-nak, az EU központosító törekvéseivel való szembenállás.
Eddig a mindezőnk is ezt mondja.
Így van, ezek mind olyan dolgok, amiben az ember harcos társ tud lenni. De könyörgöm, ha azt nézzük, hogy mondjuk magyar ellenességben a Szimeonféle nacionalista párt, vagy a Ficóféle nacionalista párt vezet, akkor elég nehéz különbséget tenni közöttük. Tehát az a fajta magyar ellenesség a Romániában, és egyébként ez szerintem Szlovákiában is hasonlóan megvan, de Romániában talán még élesebben a magyar kártya, azt minden nemzeti párt, román nemzeti párt ki fogja játszani, pontosan azért, mert ezzel lehet felkorbácsolni azért. Az egy hatalmas terület, hogy megnézzük Erdélyt, mondjuk Románia teljes területéhez viszonyítva, azért az fajsúlyos, az egymilliós lélekszám is fajsúlyos, az a fajta kisebbségi komplexus, az a fajta félelem, ami bele van nevelve a román nacionalistákba, hogy esetleg majd nem tudom, jönnek a magyarok és elfoglalják Erdélyt, vagy az erdélyi magyarok kikiáltják a maguk autonómiát, aztán majd elszakadnak, vagy bármi, tehát, hogy ez a félelem a románokban benne van, és bármikor föl lehet korbácsolni a magyarok ellen.
Bocsánat, az Európai Unió intézményeit venni igénybe a viták normális rendezése érdekében, mert hogy közösen tagok vagyunk, végül is elfogadtunk egy szabályrendszert, így kéne élni, vagy inkább a nemzeti külpolitikát élesítené be, annak minden eszközével együtt, azért annak számos eszköze van.
Csak és kizárólag a nemzeti külpolitikára tartozik ez. Ez szerintem kétállami megállapodás. Az európai intézményrendszerekben, hát ne haragudjon, de én bár európai parlamenti képviselő vagyok, vagy pont azért, de nem hiszek. Hát látom, hogy mit művelnek. Mondjuk ott a kisebbségi jogok, ott az nemzeti kisebbségekről nincsen szó. Olyan mesterségesen alkotott kisebbségi csoportok védelméről beszélnek, mint mondjuk a szexuális kisebbségi jogok, vagy a bevándorlók jogai, tehát ott az őshonos nemzeti kisebbségek kérdése a legritkább esetben kerül elő. Most is mondom a Benes miatt az is csak, hogy a Fico kormányt destabilizálni lehessen. Csak ezért különben nem.
De ebből az is következik, hogy akkor gond nélkül neki tudnának menni az európai politikában egyébként jó szövetségeseiknek is, az ott élő, országaikban élő magyarok érdekében.
Hát, bocsánat, de nem neki megyünk, ezek kétoldalú tárgyalásoknak a... Tehát az, hogy ha egy országnak a külpolitikájában a saját érdekeiért kiáll, és a saját érdekeit képviseli, a saját nemzetközösségének tagjainak az érdekeit képviseli, az szerintem a világ legtermészetesebb dolga. Tehát ezzel én nem... Tehát a két, hogyha az támadás, hogy követeljük a magyarok jogait, követeljük azt, hogy egyenjogú polgárai legyenek mondjuk a magyarok Szlovákiában, és ne legyen kollektív bűnösség, háborús bűnösnek tekinteni az ott élő magyarokat. Hát azért ez olyan szinten elfogadhatatlan, hogyha támadás, hogy azt követeljük, hogy ezeket a Benes dekrétumokat töröljék, akkor ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy igen, de ez nem támadás, ez érdekképviselet, nemzetképviselet, minden nemzetnek ez a dolga. Romániának is az a dolga, hogy a saját nemzetét képviselje. Tehát innentől kezdve én nekem azzal nincsen bajom, hogy a román nacionalisták meg akarják védeni a saját jól felfogott értekükben mondjuk a területi integritását Romániának. Ez a dolguk. Politizáljanak úgy, próbálják mondjuk ők érvényesítik is az érdekeiket, tehát a román diplomácia az 150 éve híres erről, hogy rendkívüli módon tudja érvényesíteni az érdekeit. Magyarországnak is így kell tenni. Magyarországnak nagyon sokáig nem volt érdekérvényesítő kormánya. A második világháború után 1945-öt követően egy olyan ideológiát, egy olyan kommunista, nemzetellenes kormányzást kényszerítettek az országra, amely nyíltan fölvállalta azt, hogy ők nem képviselnek nemzetet, mert amúgy sincsenek létjogosultsága, mert hogy a nagy szocialista tömbben majd mi nagyon barátok leszünk, szeretni fogjuk egymást, és nem lesz ennek jelentősége, hogy akkor majd ki milyen nációhoz tartozik. Hát látjuk, hogy nem így lett. Az internacionalizmus nem működött ebből a szempontból, a nemzeti problémák, a nemzeti nagy sorskérdések ugyanúgy maradtak. Most lehet azt mondani, hogy egy tagban ott vagyunk, egy európai nagy családban, schengeni határok vannak most már szerencsére Románia fele is, tehát hogy itt vagyunk egy nagy közös közösségbe, miért kellene nekünk a magyar nemzeti érdekeket? Tehát nincs már jelentősége, hogy ki hol lakik. Hát pontosan a Benes dekrétumok miatt látjuk, hogy igenis van jelentősége. Tehát azt gondolom, hogy ezek nem, tehát a globális megoldások soha nem működnek. Igenis kell a nemzeti érdekérvényesítés. Európa egy sok nemzetiségű kontinens. Ezeket soha nem lehet felülírni, ezeket a történelmi gyökereket. Soha nem leszünk Európai Egyesült Államok, mert mindannyian más kulturális és történelmi gyökerekkel rendelkezünk. Ez egy nagyon sokszínű kontinens. Nem egy olyan olvasztó tégely, mint annak idején Észak-Amerika volt, ahol meg lehetett csinálni az Egyesült Államokat. Európában ez nem fog működni. Európában lehet egy nagyon szoros gazdasági közösség, együttműködés, amit azt gondolom, hogy kell is, de politikai unió, meg ideológiai unió, az nem fog működni. Mások a kulturális hagyományaink.
Hol kellene, hogy legyen Magyarország helye az Európai Unióban a mi hazánk szerint, ahhoz képest, ahol most van, és mi az oda vezető út a jó helyre?
Ugye a mi hazánk az egy erősen euszkeptikus párt, de ezt értse jól, tehát kifejteni, hogy nagy félreértés legyen. Mi nem az európai együttműködésben nem hiszünk. Mint az előző részben is mondtam, nagyon fontos Magyarország, egy kis ország, nagyon fontos, hogy legyenek szövetségesei, nagyon fontos, hogy legyenek gazdasági partnerei, akikkel együtt tud működni. De az Európai Unió már régen nem erről szól. Tehát a jelenlegi Európában, a jelenlegi Európai Unióban Magyarországnak szerintem ebben a formában, ahogy most működik, nem biztos, hogy helyet kell találni. A mi hazánk részéről az az álláspontunk, hogy ha 2029-ben lesz a következő Európa parlamenti választás, ha nem sikerül jobboldali többséget nyerni ezen a választáson, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi agenda fog tovább folytatódni, az Európa szakadékba navigálása. Akkor sürgősebben el kell gondolkodni azon, hogy mi keresni valónk van ebben az egész intézményrendszerben. Persze hozzáteszem, hogy mivel népszavazás útján léptünk be az Unióba, a mi hazánk azt mondja, hogy népszavazás útján kell ebből kilépni, tehát ez nem egy diktátum formájában gondolja senki, csak az a probléma ezzel is, hogy ha mi teszem azt, 29-ben azt mondaná a mi hazánk, hogy akkor tartsunk egy népszavazást erről a kérdésről, ahhoz már most el kellene kezdeni készülni, hogy mi készen legyünk arra valamelyest, hogy 29-ben kilépjünk az Unióból. Ugye ez egy olyan szoros gazdasági együttműködés, és Magyarország gazdasága annyira kitett, hogy jelenlegi formájában nem tudom elképzelni, hogy nagyon könnyen át tudnánk vészelni azt az időszakot a kilépés után, amíg újra, amíg fölépítjük Magyarország gazdaságát. Tehát ennek egy nagyon tudatos rákészülésnek kell lenni. De én egyrészt bízom abban, hogy 29-ben lesz itt fordulat, sok jel mutat arra, hogy lesz. Akkor egy teljesen új irányba el lehet vinni az Európai Uniót, és talán meg lehet még menteni. Az Európai Unió, mint hangsúlyozom, egy gazdasági együttműködésnek kellene, hogy legyen. Egyenlő, tehát a tagállamok egyenlő partnerekként, egyenlő felekként kell, hogy részt vegyenek ebben a közösségben. Ez egyébként eredetileg az uniós alapító okmányok szerint így is van, de gyakorlatilag nem. Hát látjuk, hogyha van egy tagállam, aki bizonyos kérdésekben nem hajlandó a saját jól felfogott érdekei miatt beleállni, akkor azt a tagállamot büntetik. Lásd, Magyarország források megvonása, stb. Már fölvetik, hogy a szavazati jogát is megvonják Magyarországnak. Ez teljes, tehát agyrém. Tehát, hogyha ezt megtennék, akkor már nem is tudom, hogy mi tart minket ott bent, ugyanis
De hogy jól értem, akkor nem azt mondja, hogy ha 2029-ben nem olyan európai parlamenti többség alakul, amit megfelelőnek tart, akkor automatikusan ki kell írni egy népszavazást, hanem akkor el kell kezdeni fölkészülni arra az időszakra, amikor automatikusan...
Nem. Nem, én azt...
Mert azt mondta, hogy hát ha sok felkészülési idő kell, de az időpont az 2029, hogy akkor hogy alakul az európai erőviszony, akkor ott ebben van egy sok-sok év lauf.
Igen, de én azt mondtam, hogy most ugye el kellene kezdeni a fölkészülést. Ugye mit értek fölkészülés alatt? Magyarország gazdasága teljesen kitett. Nekem az nagy szívfájdalmam egyébként, ugye történész vagyok eredeti szakmám, a kommunizmussal, rendszerváltoztatással foglalkoztam elsősorban. A rendszerváltoztatás után nem volt egyetlen egy olyan kormánya Magyarországnak, amely elkezdett volna nemzetgazdaságot építeni. Rendszerváltoztatás előtt voltam. Mindenki azt mondja, hogy életképtelen volt a magyar gazdaság. Ez nem igaz. Nagyon sok olyan ágazat volt, amely nem csak hogy életképes volt, de a világkereskedelemben is megállt a helyét, világviszonyban.
Piacaink omlottak össze, nem? A Szovjetunióval együtt.
Ez sem igaz. Nem? Az élelmiszeriparnak jelentős része valóban a KGST piacokra ment, de például az ipar nem. Tehát az Icarus busz gyártás, a ganzmávag, az optikai művek, tehát egy csomó olyan finommechanikát, egy csomó olyan gyáretsége volt, vagy termelő kapacitása volt az országnak, amelynek voltak piacai szerte a világban.
Tehát ha jól értem, azzal kéne fölkészülnünk egy esetleges népszavazásra, hogy addigra megteremtjük azt az ipari konjunktúrát, amivel már önállóan is jól tudnánk dolgozni?
Én azt mondom, hogy anélkül nincsen politikai szuverenitás, ha nincs egy országnak gazdasági szuverenitása. A kettő szorosan összefügg. És nem volt a rendszerváltoztatás óta egyetlen egy olyan kormány sem, aki a gazdasági szuverenitást fontosnak tartotta volna megteremteni. Itt a nemzeti iparpolitika az, hogy Magyarország, könyörgöm, nem akkumulátor nagyhatalomnak kellene, hogy legyen. A Kárpát-medence évszázadokig az európai éléskamrája volt. Magyarországon a mezőgazdaságnak, az élelmiszeriparnak, illetve a szürke állománynak van nagyon-nagyon nagy lehetőség, kiaknázatlan lehetőségek vannak.
De ezeken bocsánat, a területeken. A mezőgazdaság a nemzeti összterméknek, ha jól emlékszem, 2% körüli
elég
értékét
nagy baj,
adja.
Azért, mert le van építve az élelmiszeripar teljes mértékben. Hát nincs élelmiszeripar gyakorlatilag
de
Magyarországon.
De ha ilyen kicsi, akkor erre, mint motorra nehéz tekinteni, nem?
Jó, és... De semmiképpen nem az a megoldás. Ön szerint az a megoldás, hogy behozunk multinacionális nagyvállalatokat, akik kis hozzáadott értékű, hatalmas vállalatokat építenek fel, akkumulátorgyárakat, amivel elszennyezik a környezetünket, de olyan tevékenységet folytatnak, amihez nincsenek helyben forrásaink, nincsenek nehéz fémeink, meg lítiumunk, meg nem tudom, mindent ide kell hozni. Kiderül, hogy munkás kezeink sincsenek hozzá, tehát még azokat is kívülről hozzuk, és lássuk be, hogy ezek a vállalatok nagyon-nagyon, azért jönnek ide egyrészt, hogy az európai piacon legyenek, másrészt azért, mert viszonylag európai piacon belül elég alacsony a munkabér, tehát nem a mi javunkat akarják szolgálni, hanem újra minket akarnak kihasználni, és hát a megtermelt profit, ami egyébként lehet, hogy a megtermelt javak bekerülnek a GDP-be, nem vagyok közgazdász, én ezt nehezen tudom követni, hogy mi kerül be, mi nem, és lehet, hogy az jól mutat, de utána azt a profitot többnyire kiviszik. Tehát, hogy nem Magyarország épül belőle. És én azt mondom, hogy a meglévő kapacitásainkra kell helyezni a hangsúlyt. Ez nem azt jelenti, hogy egy az egybe ki kell minden külföldi befektetőt üldözni az országból. Ugye az volt az alapállításom is, hogy Magyarország meglehetősen kicsi területileg, meg népességileg, gazdaságilag, stb. Tehát nyilvánvaló, hogy a jó gazdasági partnerség az kell. Nyilvánvaló, hogy olyan innovatív cégek, amelyek idejönnek, és mondjuk magas hozzáadott értékű termelést, fejlesztést, stb. Folytatnak, kívánatosak. Különösen akkor, hogyha a hazai kis- és középvállalkozók szállítanak be ezekbe a befektetésekbe. De csak erre alapozni, csak külföldi befektetésekre, külföldi tőkére alapozni egy nemzetgazdaságot, szerintem vétek. Tehát el kell kezdeni a hazai nemzetgazdaságot építeni. Soha nem lesz Magyarország teljesen gazdaságilag szuverén, mert mert nem lesz. De nem is kell, hogy legyen. Jó kétoldalú kapcsolatokkal, nemzetközi szövetségi rendszerrel, ezt lehet pótolni. Ugye itt, hogyha az unióról beszélünk, hogy 29-ben esetleg kilépni, ezen gondolkodni, ezt már most el kell kezdeni. Én ezt mondtam, nem akkor kell elkezdeni. És meg is van rá lehetőség. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy a Mi Hazánk jól fog szerepelni ezen a választáson, és tudjuk, hogy van két nagy tömb, amely hát elég, nem lehet tudni, hogy ki fog nyerni, én legalábbis nem tudom megjósolni, de az elég biztos, hogy viszonylag kiegyenlített az erő tér a két nagy között. Innentől kezdve a Mi Hazánk lehet olyan pozícióba, hogy érvényesíteni tudja bizonyos kérdésekben az akaratát.
Nyitottak bármelyik irányba? Ez magyarán ezt jelenti? Mert hát akkor tudnak akaratot érvényesíteni, hogyha a többséghez hozzájárulnak.
Nézze, én nem vagyok a Mi Hazánk elnökségének a tagja, tehát én ebben döntési pozícióban nem vagyok. De a Mi Hazánk ügyek mentén politizál. Ami azt jelenti, hogy a Mi Hazánknak egyébként van programja, azon kevés pártok közé tartozik, akinek van, és a programpontjait nyilván érvényesíteni akarja. Hogyha olyan helyzetben van, hogy szükség van a Mi Hazánkra, bárki is alakítson kormányt, akkor a nyilvánvaló, hogy a Mi Hazánk a saját programjának érvényesítése érdekében feltételeket fog szabni. Ez egy nagyon szerintem egy ilyen kis vagy középpártnak, remélem, hogy középpártként tekinthetünk már a Mi Hazánkra, ez egy rendkívül jó lehetőség arra, hogy bebizonyítsa, hogy mit is képvisel valójában. Egyébként már 6 képviselővel is az elmúlt 4 évben elég sok eredményt elértek. Ez a helyzet szerintem most még kiélezettebb, és még nagyobb hatást fog tudni gyakorolni a Mi Hazánk.
Bocsánat, visszatérnék egy kicsit a külpolitikára, mert végül is arról kezdtünk el beszélgetni. Ebben az átalakulónak mondott, vagy nem átalakuló világrendben Magyarországnak kivel, milyen kapcsolatokat érdemes ápolnia?
Magyarországnak minden nagyhatalommal érdemes jó viszonyt ápolni. Legyen az nyugati, legyen az keleti. Sőt, nem csak a nagyhatalmakkal, hanem minden olyan potenciális gazdasági partnerrel, aki piacot jelent, akivel egyenrangú félként lehet tárgyalni, aki olyan befektetéseket tud hozni Magyarországra, ami emeli a nemzetgazdaságot, emeli a magyar életszínvonalat, ugye ezt mondtam, nem viszi ki a profitot, illetve hozza a magas hozzáadott értéket. Képvisel a magyar szürke állományban iszonyat nagy lehetőségek vannak.
De hogy lehet egyszerre jóban lenni két olyan nagy hatalommal, amely mondjuk éppen fasírtban van egymással, és az egyik megpróbálja a másik gazdasági lehetőségeit nyesegetni, mint ahogyan most az Egyesült Államok próbálja Kínájét is. Nem tudom, nálunk történt, de más, nálunk jelentősebb gazdasági erővel bíró országoknál világosan megmondták, hogy milyen kínai technológiát ne engedj be a te országodba.
Nézze, Magyarország elég kicsi ország ahhoz, hogy elég kiszolgáltatott legyen ahhoz, hogy ne érje meg választani bármelyik nagyhatalom között. A történelem azt mutatja, hogy ha Magyarország választott egy nagyhatalmat, akkor és beleállt a nagyhatalmi versengésbe valamelyik oldalon, abból sose jött ki jól. Tehát én azt mondom, hogy Magyarországnak nem kell részt vennie a nagyhatalmak versengésében. Magyarországnak a saját érdekeit kell nézni, és igenis gazdasági kapcsolatokat lehet tartani Amerikával. Egyébként ebben azt kell mondanom, hogy nem teljesen tudok szembe menni, vagy nem tudok nagyon komoly kritikát megfogalmazni a jelenlegi kormánnyal, mert egyetértek azzal, hogy jóban van Amerikával is, megpróbálja megtalálni a beszélő viszonyt az orosz vezetéssel is, de jóban van Kínával is. Ugye a Mi Hazánk még ezen ráfejjel, mert az öbölmenti országokkal van Toroczkai Lászlónak nagyon szoros kapcsolata, illetve egyébként nem csak az öbölmenti országokkal, hanem az egész térséggel jó viszonyt ápolnak, ugye a Hungulfra jönnek, akár még iráni diplomaták is.
Tehát most hogy fogják kezelni? Iráni diplomaták, Irán lövi az öbölmenti országok olaj infrastruktúráját. Az öbölmenti országok és az Egyesült Államok valószínűleg lövi Irán infrastruktúráját.
Az öbölmenti országok meg nem lőnek, nagyon akarják kiprovokálni, de ők még nem lőnek, igen?
Össze fogják engedni az iráni meg az öbölmenti országok politikusait egy Mi Hazánkos rendezvényen? Nem félnek, hogy abból egy csúnya verekedés lesz?
Nyilván, amikor az legutóbbi hungú volt, ugye már a második ősszel, akkor még éppen nem volt tűzharc Irán és a közel, hát a öbölmenti országok között. De én azt gondolom, hogy gazdasági kapcsolatokat igenis lehet ápolni mind a két féllel. Tehát lehet háború az öbölmenti országok és Irán között, én egyébként szerintem nem lesz. Nagyon-nagyon próbálják provokálni ezek a becsapódó ilyen-olyan, tehát hogy van egyfajta késztetés.
Nem becsapódók, elég célzottnak,
igen, nyilvánvaló, hogy elsősorban amerikai támaszpontok, de tudjuk, hogy máshova is értek már találatok, tehát lehet, hogy lesz itt egy eszkaláció. Vannak olyan jelek, amelyek fölvetik ennek a lehetőséget, én bízom benne egyébként, hogy nem, de ez a háború, ez nem fog a végletekig tartani. Én nem hiszem, hogy ez Amerikának például, vagy Izraelhez nem tudok hozzászólni, de Amerikának nem hiszem, hogy érdeke. Ott félidős választások lesznek hamarosan. Trump békét ígért minden szinten, és azóta is folyamatosan háborúzik. Tehát én szerintem ez nem fog ez a dolog eszkalálódni. Az öbölmenti országoknak meg végképp nem érdeke háborúban állni Iránnal. Tehát én ezt nem gondolom. Tehát ilyen szempontból a Mi Hazánknak én nem hiszem, hogy dolga beleállni ebbe a konfliktusba. Egyáltalán nem. A Mi Hazánknak nem kell ebben a kérdésben dönteni, hogy melyik oldalon áll. Mi a béke oldalán állunk, a békés gazdasági együttműködés oldalán állunk, és nem fogunk rossz viszonyt ápolni sem Iránnal, sem az öbölmenti országokkal. De egyébként nem kell rossz viszonyt ápolni Amerikával és Oroszországgal sem. Magyarországnak nem érdeke beleállni egy ilyen konfliktusba bárkinek az oldalán.
Ukrajna és Oroszország háborújában sem érdeke valamely mellett a Mi Hazánknak állást foglalnia? Ott ötödik éve tart egy orosz agresszió Ukrajna területén.
Igen, ez egy megint egy más kérdés, és itt visszajutunk rögtön az első induláshoz, hogy külpolitika nekünk részben egyben van a nemzetpolitikával. Ukrajna kérdés azért más, mert Kárpátalján magyarok élnek. A kárpátaljai magyarok védelme kiemelt és elsődleges szempont kell, hogy legyen minden magyarnak. Nyilván ilyen szempontból ezt nem tudunk kívül maradni és teljesen semlegesen nézni Ukrajnára. Ukrajna jelenleg, a jelenlegi ukrán vezetés kvázi népírtást követ el a saját nemzeti kisebbségei, így a magyarság ellen is. Meg kell nézni, sőt, nem is tudjuk megnézni, hogy jelenleg Kárpátalján milyen lélekszámú magyarság él. Elüldözték őket, elmenekültek, 2014 óta elképesztő, hogy milyen kisebbségellenes atrocitások, törvénykezések, ugye a nyelvtörvénytől elkezdve abszolút a nemzeti kisebbségeket más sodrangú sorba, vagy sokadrangú sorba soroló elnyomó intézkedések tömege történt. Ezzel mi nem tudunk együtt érezni. Tehát Ukrajnával szemben mi követeljük a magyar nemzeti kisebbség biztonságos megmaradását, sőt, volt egy 1991-es népszavazás, amelyre egyébként az ukrán állam állandóan hivatkozik, mert ennek a népszavazásnak az egyik része arról szólt, hogy Ukrajna függetlensége, tehát a népszavazás egy részére hivatkozva tartja magát független, önálló államnak, de annak a népszavazásnak volt egy olyan része is, hogy a kárpátaljai térség beregszászi központtal autonómiát, egy beregszászi központú autonómiát fogadott el. Elképesztő nagy arányban vettek részt ezen a népszavazáson az ott élő emberek. Valamilyen 90%-os, vagy 80-valahány százalékos részvétel mellett elsöprő többséggel szavaztak az autonómia mellett. Ez gyakorlatilag mai napig nem érvényesíti Ukrajna, pedig az egy az egy legitim és érvényes népszavazás volt. Tehát a Mi Hazánk álláspontja az, hogy Ukrajnával szemben mindenféle, elismerjük, hogy háború van, borzasztó a háború, és természetesen a békekötést szorgalmazzuk, amihez viszont le kell ülni tárgyalni. Függetlenül attól, hogy ki az agresszor, ki nem, le kell ülni a tárgyaló asztalhoz, különben nem lesz béke. Tehát addig, amíg fegyvereket, meg pénzt, meg mindent szállítunk, de nem a tárgyaló asztalhoz próbáljuk invitálni a feleket, nem lesz béke. Ha nincs béke, akkor a kárpátaljai magyaroknak nagyon-nagyon rossz élete van, de ahhoz, hogy Ukrajnával mi bármiféle támogatást, bármiféle együttműködést tudjunk kezdeni, ahhoz kell az ukrán fél garanciája a magyar nemzeti kisebbség védelmére, és akár a 91-es autonómia határozat érvényesítésére.
Megtartaná a Mi Hazánk Magyarország nemzetközi szervezetekben való tagságát? Számtalan szervezetben tag Magyarország, és az a nemzetközi szervezet rendszer, az ENSZ különösen éppen szétesőben van.
Hát ezt egyesével, ezt nem lehet általánosítani, mint ahogy mondta, hogy rengeteg nemzetközi szervezet van, egyesével fölül kell vizsgálni, hogy mi életképes és mi nem. Ugye vannak olyan nemzetközi szervezetek, mint például a WHO, egyértelműen a kilépés mellett, egészségügyi világszervezet, egyértelműen a kilépés mellett vagyunk, ugyanis az egészségügyi világszervezet átlépett egy olyan határt, amely már régen nem a feladata, látjuk, hogy mit csináltak a COVID lezárások idején, a vakcinázások idején, tehát mi, amikor már egy nemzetközi szervezet gyakorlatilag a nemzetállamok felett egy diktátumként hatáskörét túllépve akar szabályozni olyan dolgot, amik egyébként nemzetállami hatáskörbe tartoznának, elfogadhatatlan. Tehát vannak olyan nemzetközi szervezetek, amiből azonnal kilépne a Mi Hazánk, de nyilván egyesével kell megnézni. Ott van a NATO. A NATO is szétesőben van egyébként, mert azért itt Trump trollkodásával történt egy-két olyan dolog, akár Grönland kapcsán, ami hát azért érzékenyen érinti a NATO-t. De ez is egy olyan szervezet, tehát ezt is végig kell gondolni, végig kell tárgyalni, át kell nézni, hogy mi történik, ugyanis én történészként azt tudom mondani, hogy a NATO-nak gyakorlatilag a vasfüggöny leomlása és a Varsói Szerződés felbomlása után gyakorlatilag nem volt létjogosultsága, ott kellett volna egy új nemzetközi biztonságpolitikai együttműködést létrehozni, és nem a NATO-t fenntartani. Tehát, hogy nekem azzal is vannak kérdéseim, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen, tehát a egyesével átnézni, és bizonyos szervezetekből ki kell lépni, amik túllépik a hatáskörüket, és egyfajta globális centralizáció felé mozdulnak el.
A NATO hiányában mi garantálná Magyarország biztonságát? Nyilvánvalóan nemzeti haderőn kívül, amelynek a képességei
Kérdésesek. Igen, és akkor nagyon finoman fogalmazott. Nem kérdés, hogy a nemzeti védelmi erőt azt fejleszteni kell, ez nagyon fontos. De én nem azt mondtam, hogy ne legyen egy biztonságpolitikai együttműködés nemzetközi szinten. Én csak azt mondtam, hogy a NATO jelenlegi működését át kell nézni, meg kell tárgyalni hozzáértő szakpolitikusoknak, ne haragudjon, én tényleg nem vagyok ez, és el kell dönteni, hogy előnyöse Magyarország számára, vagy sem. Ugye a NATO is egy olyan szervezet, amiről nem tudjuk, hogy működik-e, vagy sem. Tehát nagyon szépen hangzik, hogyha egy NATO tagállamot megtámad egy harmadik ország, akkor mindenki a segítségére siet. De hát azért ezt még nem próbáltuk ki.
Hála Istennek.
Igen, de nem tudjuk, hogy valóban működne-e. Tehát amilyen feszültségek vannak mondjuk az unión belül Magyarország és az uniós tagállamok között, ahogy Óne Zsinór büntetik Magyarországot azért, mert érvényesíti a saját érdekeit, én nem vagyok benne biztos, hogyha most valami problémánk adódna, akkor olyan nagy lelkesedéssel jönnének nekünk segíteni, mint ahogy a határvédelemben sem támogatnak minket. Tehát, hogy nekem vannak kérdéseim, nagyon szépen hangzik ez a kölcsönös biztonsági együttműködés, de nem biztos, hogy működik. Tehát én azért mondom, hogy nem azt mondom, hogy ha NATO-ból való kilépésünk az egyértelmű, ezt felül kell vizsgálni, és nyilván nem zárjuk ki egy biztonságpolitikai együttműködést új alapokra helyezve.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bor vendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője, a párt képviselőjelöltje volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.